Vallani? Szabadon? A vallásszabadság mindig egy egyszerre aktuális és sokoldalú kérdés. Különösen a 21. században, a digitalizáció korában. Négy részes minisorozatunkban egy kicsit jobban megismerjük a vallás alakulását, megtudjuk, hogy mit is jelent pontosan az ateizmus, hogyan lehet online vallási tartalmakat közvetíteni, és mit gondolnak a vallásszabadságról fiatal felnőttek.
Köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, ez vallásszabadságról szóló minisorozatunk, a Vallani Szabadon, amelynek mai adásában a vallás online térben való megjelenéséről fogunk beszélgetni. Szó lesz majd például a kálvinista apologetika videoblogról, amelynek létrehozójával Nagy Gergellyel beszélgetek, aki református teológus és lelkipásztor. Emellett kérdezem majd még például arról is, hogy a járványidőszak milyen új kihívásokat jelentett számára a lelkipásztori tevékenységben. Ezt követően pedig beszélgetünk majd az online misékről, és arról, hogyan lehet gyontatni a karantén ideje alatt. Ezekről pedig már az Országúti Ferences Plébánia képviseletében Lukovics Milánt, a Szent Angéla iskola vezető lelkészét és tanárát kérdezem. A mai adást Jamriskó Tamás szerkesztette, a műsorvezető Kazinczy Bálint.
A Vallani Szabadon című műsor a Független Média Központ vezetésével zajló Get the Trolls Out című projekt támogatásával valósul meg. A támogatás az adások szabad elkészülését jelenti, amely tartalmát az EPR rádió szerkesztőségének munkatársai határozzák meg, és tartoznak érte felelősséggel.
Ez az Első Pesti Egyetemi Rádió vallásszabadságról szóló műsorsorozata. Én Kazinczy Bálint vagyok, és a mai adásban a vallás online térben való megjelenésével fogunk foglalkozni. Vendégem pedig Nagy Gergely, református teológus és lelkipásztor, akit sok szeretettel köszöntök. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad az interjú felkérést.
Sziasztok! Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és hogy felkértetek erre a beszélgetésre.
És a mai alkalommal igazándiból két nagyobb témát érintenénk majd. A beszélgetés első felében majd szó lesz arról a vlogról, videoblogról, amit létrehoztál, ez a kálvinista apologetika. Majd pedig beszélünk majd arról, hogy ez a koronavírusos, illetve járványidőszak hogyan érintette a lelkipásztori tevékenységedet és ilyen formán a hétköznapjaidat. És akkor annyit kérnék, hogy erről a vlogról beszéljünk. Mi az, ami egy legfontosabb egy-két alapinformáció, amit azt gondolod, hogy érdemes tudnunk erről a videoblogról, és pontosan mikor indítottad ezt a csatornát, és mi volt a célod ezzel?
Ugye a kálvinista apologetika maga egy keresztény missziós szervezet, két idegen szó is van benne, az egyik kálvinista, mivel református teológus vagyok, és református alapelvek mentén folytatok teológiát, illetve beszélgetéseket, a másik pedig az apologetika, ami hitvédelmet jelent, ez egy bibliai felszólítás a keresztényeknek, legyünk készen mindenkor számot adni a bennünk élő reménységről, és ezt 3 éve, 2017-ben hoztuk létre. Azért alapvetően elsősorban akkor volt a reformáció 500. évfordulója, és úgy éreztük, hogy van egy hiány, és katolikus protestáns hitvitákat kezdtünk el szervezni különböző kérdésekben, majd elkezdtem más területek felé is kacsingatni, muszlim teológiával foglalkoztam, és körülbelül 2 éve a fő csapás irányom az a természeti teológia, filozófia és az ateizmus, így inkább nem is vlognak nevezném ezt a kezdeményezést, hiszen jelen vagyunk a Facebookon, vannak csoportjaink, és az online térben szervezünk persze vitákat, de a koronavírus járvány előtt a legtöbb vitánk és beszélgetésünk az a való életben zajlott, valóságos helyeken, együtt leülve egymás mellé, amit élőben lehetett ott helyben követni, amiknek nagy sikere volt, és ezek kerültek fel később a YouTube csatornánkra, de a koronavírus miatt, illetve a helyzet miatt az összes vitánkat és beszélgetésünket, interjúnkat, illetve akár vlogunkat is áthelyeztük kifejezetten csak az online térben.
Miért érezted azt egyébként, hogy ma szükség van hitvédelemre?
Ez két irányú lehet. Egyrészt keresztényként én úgy látom, ez a személyes tapasztalatom, persze örülnék, hogyha minél többen rácáfolnának, hogy a keresztények nagyon keveset foglalkoznak a hitük intellektuális oldalával, ami legalább annyira fontos, mint a hitünk lelki oldala és az érzelmeink. És hogyha ez az egyensúly felborul, akkor, hogyha mondjuk az életünkben jön egy hullámvölgy, amikor távolabb érezzük magunkat Istentől, akkor bizony könnyebben elszakadhatunk a hittől, vagy eltávolodhatunk Istentől. Viszont ezekben a hullámvölgyekben a segít Tehát az, hogyha a szívünkkel nem is érezzük, de az eszünkkel tudjuk, hogy a kereszténység észszerű, és Isten létezik, Krisztus pedig feltámadt a halálból. Ezek segítenek átlendülni ezen. A másik oldal pedig az a párbeszéd oldala. Én úgy látom, hogy nagyon kevés olyan felület volt az elmúlt néhány évben, ahol azt a fajta vitakultúrát, ami Magyarországon elharapózott az elmúlt években, évtizedekben a rendszerváltás után, megpróbálnak előre mozdítani és fejleszteni. Nekünk az a célunk, hogy lássák az emberek azt, hogy egy muszlim teológus és egy keresztény teológus, vagy egy ateista filozófus és egy keresztény ember, vagy egy katolikus és egy református le tud ülni egymás mellé, meg tudják vitatni a nézetkülönbségeiket úgy, hogy barátságban állnak fel, és nem kell a szeretet jegyében minden különbséget átfedezni. Tehát szeretnénk ezzel is hozzájárulni a magyarországi vitakultúra és az ismeretterjesztés fejlesztéséhez.
Magyarul, ha jól értem, egy mintát is szeretnétek adni, hogy lehet kulturáltan is nézeteket ütköztetni.
Pontosan.
Van-e esetleg ennek a csatornának egy kifejezett célközönsége, vagy meg tudsz olyat határozni, hogy kifejezetten kiket szeretnél megszólítani ezzel a csatornával, vagy ez ennyire nem konkrétan meghatározható?
Az elején még nem volt meghatározott, viszont ez magától kialakult. Tehát azt vettük észre, hogy rengeteg egyetemista és fiatal felnőtt tódul a beszélgetéseinkre, vitaesteinkre, illetve néz bennünket online. Tehát, hogyha be kellene lőni egy célközönséget, akkor az a 18 és 45 év közötti hívők és nem hívők egyaránt lennének. Ők azok, akik általában követnek bennünket és érdeklődnek.
Magyarul akkor sokan olyanok is érdeklődnek, akik mondjuk nem vallásosak. Eddig nagyjából egyébként hány emberhez értek el a videóitok? Vannak-e ilyen statisztikák, amiket tudtok, vagy leszűrtetek, hogy kikhez értek el leginkább?
Igen, vannak, tehát azokhoz, akikhez elérünk, az korosztály szinten, ez amit már előbb említettem, ez a 18-45 éves korosztály, főleg férfiak néznek bennünket, viszont ahhoz képest, hogy egy viszonylag marginális témát dolgozunk fel, tehát ugye nem mindenki rá hétköznapjaiban vallással, teológiával vagy filozófiával foglalkozni, azt tudom mondani, hogy az online térben egész jól helytállunk, tehát a YouTube-on 500 000 megtekintés fölött járunk, van a legnagyobb és legismertebb vitánk a dr. Orosz László fizikussal volt, amit már több mint 200 000 láttak, és egy-egy ilyen vitást, tehát 4-5 000 megnéznek, az élő beszélgetéseink pedig, amiket helyben tartunk, hogyha fogalmazhatok így, azok általában mindig telt házasok, tehát igény van rá, érdeklődés van rá, és nagyjából így lehetne ezt meghatározni.
Arra esetleg tudsz mondani nekünk egy-két példát, hogy milyen témákkal foglalkoztok itt ezen a videoblogon, miket vesztek elő?
A legkülönfélébb témák kerülnek általában elő, kezdve onnan, hogy létezik-e Isten, mi az értelme az életünknek. Ha csak a keresztény teológián belül maradunk, ugye itt is többféle nézet van, mondjuk akár arról, hogy mit tanít pontosan a Biblia teremtésről, vagy fiatal, vagy idősföld az, amit a Biblia tanít. Szoktunk sokszor meghívni nem keresztény tudósokat, geofizikus űrkutató volt már beszélgető partnerem, akivel tudományosan közelítettük meg ezt a témát. Szóval korábban, ahogy említettem, muszlimokkal Krisztus kereszt haláláról volt hitviták, tehát árnyaltak ezek a témák, de főleg teológiai, filozófiai és a mindennapi tulajdonképpen életünket egyébként érintő kérdéseket veszünk elő.
Ezek közül a vitaestek közül, mondjuk amiket fenn is megtalálunk a csatornán, mi az, ami most így elsőre eszedbe jut, ami valamiért nagyon emlékezetes volt, ami nagyon megmaradt? Van ilyen, ami most így hirtelen kiemelkedik?
Igen, kettő, és mind a kettőnek ugyanaz volt a témája. Az első a dr. Szalai Miklóssal, az ELTE-nek a filozófia professzorával, ateista filozófussal folytatott vitaestünk volt Isten létezéséről, ami szakmai szempontból szerintem az egyik legjobb volt Magyarországon, amit hallani lehet. Ezért volt az emlékezetes számomra, tehát ott kifejezetten, ha valaki azt megnézi, akkor látja, hogy milyen szinten lehet erről a kérdésről beszélgetni és vitát folytatni. A másiknak pedig ugyanez volt a témája, Isten létezése, dr. Orosz László fizikussal, tavaly tavasszal, április-május környékén volt erről egy vitaestünk. Az azért emlékezetes számomra, mert kifelé úgy tűnhet, mintha nagyon elbeszéltünk volna egymás mellett, és valamilyen formában, hát nem is tudom, parázsvita volt, de mégis professzor úrral azóta is nagyon jóban vagyunk, és tervezünk is folytatni ezt a sorozatot, több projekten is dolgoztunk már együtt, tehát az azért volt emlékezetes számomra, mert szakmailag talán csak be tudtuk mutatni az álláspontjainkat, de emberileg nagyon-nagyon pozitív végkimenetele lett az egésznek, de Puzsér Róberttel folytatott beszélgetés sorozatunk is emlékezetes lehet, azt is érdemes visszanézni, ha valaki így gondolja.
Vele miről beszélgettetek?
Robiék, illetve Robi konkrétan azért inkább a kereszténységen belül, illetve a kereszténység és ezotéria határait súroló kérdésekről beszélgetünk, de tavaly karácsonykor konkrétan arról, hogy ki számunkra Jézus Krisztus, amik a Tivadarmulatóban beszéltünk erről, előtte arról, hogy mi önmagában a kereszténység, hogyan látjuk magát a kereszténységet. És itt rengeteg téma előkerült, Calvin Jánostól elkezdve a New Age-en keresztül nagyon sok minden. Tehát ezek változatos témai viták voltak.
Térjünk most hát akkor arra, hogy milyen volt a vírus időszak alatt a lelkipásztori tevékenységed. Mennyire okozott gondot először is a tevékenységedben ez az új helyzethez való alkalmazkodás?
Igen, azt tudni kell, hogy én gyülekezetünkben beosztott lelkész vagyok, tehát nekem van egy főnököm, aki vezeti a gyülekezetet, és én főleg hitoktatással foglalkozom, de persze mellett lelkipásztori feladatokat is ellátok. Így számomra nem volt nehéz az átállás. Olyan szempontból persze nehéz volt, hogy el kellett szakadni a gyerekektől, a gyülekezeti közösségtől, de például technikailag számomra könnyű volt, mert még a teológia alatt, illetve a teológia után volt alkalmam olyan cégnél dolgozni, ahol projektmenedzseléssel foglalkoztam, grafikával, technikai háttérre, fesztivál szervezéssel, így megvoltak azok az alapok, amiket elő tudtam venni, és a mi gyülekezetünk, illetve én konkrétan könnyen álltunk át erre az új helyzetre.
Ha most azt nézzük, hogy az egész gyülekezetnek mekkora fejtörést okozott ez, például azt, hogy mondjuk nem tudtatok mondjuk a hívekkel személyesen találkozni, ezt mennyire volt könnyű áthidalni ezt a helyzetet?
Azt mondanám, hogy könnyebb lehetett, mint mondjuk egy vidéki gyülekezetnek. Ugye én a 11. kerület Albertfalva Kelenvölgy gyülekezetben dolgozom, ott szolgálok, és azért ez egy nagyvárosi gyülekezet, bár kis közösség, és át tudtuk helyezni, és rákényszerültünk arra, hogy áthelyezzük a kommunikációkat az online térbe, tehát most hoztuk létre a Facebook oldalunkat, a YouTube csatornánkat, így nem halt el e-mailes levelező listát, nem halt el a kommunikáció, de persze azért voltak olyanok, akik ebből sajnos kiestek, mert már olyan idősek, mondjuk nincs internet bekötve az lakásukba, vagy nem használják ezeket a technológiákat, de minden esetre én úgy gondolom, hogy inkább megerősített ez bennünket, még akkor is, hogyha kevesebb alkalmunk volt, vagy nem láttuk egymást, mint szétválasztott volna.
Voltak egyébként olyanok, akiknél azt tapasztaltátok, hogy ezt az online kapcsolattartást mondjuk így kétkedve, vagy nem olyan szívesen fogadják, vagy nehezebben?
Ilyen formában nem, inkább az a dilemma merült fel bennünk, míg az elején, hogyha mondjuk az istentiszteleteket online közvetítjük, és mondjuk ez megmarad a járvány után is, és ugyanúgy feltesszük a vasárnapi alkalmakat, akkor nem lesz egy olyan tendencia ebből, hogy az emberek inkább otthon maradnak, és otthonról megnézik, mint hogy eljöjjenek, és ott helyben is lássák az istentiszteletet. Ez volt a dilemma, de úgy látjuk, hogy a jobb forgatókönyv valósult meg, de hát ugye az online istentiszteletekkel olyanokat is elérünk, akik egyébként nem ismernek bennünket, viszont azt látjuk, hogy a gyülekezet közösségének, az embereknek szükségük van magára, közösségre, illetve igényük van arra, hogy eljöjjenek, beszéljenek egymással, találkozzanak egymással. Úgyhogy ebből jól jöttünk ki.
Mi az, ami a legnagyobb kihívást okozta ebben az elmúlt pár hónapban, ebben a különös időszakban?
Attól függ, hogy milyen téren. Kihívás inkább az online térbe való átköltözés volt, tehát még a kezdeti időszak annak a kitalálása, hogy hogyan legyen, hova, hogyan kommunikáljunk, mennyire erős legyen ott a kommunikációnk. Ez volt nehézség, illetve számomra nem, de a gyülekezet tagjai számára, főleg ugye az idősebbek számára, akik már nem élnek együtt a gyerekeikkel, nincs társaságuk, számukra volt ez is tudjuk kihívás, hogy tulajdonképpen az egyetlen vagy utolsó közösségük a gyülekezet, akkor mégis hogyan éljék át lelkileg ezt az időszakot. És ugye már összegyűlünk, már újra találkozunk, újra tartunk közösen alkalmakat, és ott is érezzük, hogy ez az emberekben tulajdonképpen egy hiány volt, és ez volt a legnehezebb számukra, az, hogy nem találkoztak egymással, és nem volt kivel beszélniük tulajdonképpen.
Mi volt számodra a legnagyobb, vagy a legfontosabb tanulság ebből az időszakból?
Nem is számomra, hanem inkább a gyülekezet számára, illetve talán az egyház, és a magyarországi kereszténység egésze számára tanulság lehetett az, hogy merjünk out of the box gondolkozni, és kicsit kilépni a megszokott kényelmes kereteik közül, és belevágni olyan dolgokba is, amiket egyébként, amitől elzárkóznánk, de konkrétan itt tényleg akár az online istentiszteletekre gondolok, vagy arra, hogy gyülekezetek hozzanak létre YouTube csatornát, Facebook oldalt, forduljanak oda a fiatalok felé. Ez tanulság lehetett, hogy nem kell ettől félni, és az a munka, amit pluszba belefektet az ember, az megtérül, és ez hasznos lehet.
Van-e olyan valami, amit úgymond magaddal viszel ebből az időszakból, vagy olyan szokás mondjuk, amit átültettek a gyakorlatba a jövőben ebből, amit hasznosítani tudtok?
Igen, van. Viszont talán úgy tűnhet, hogy a most elmondottaknak, vagy az előbb elmondottaknak az ellentéte. Szerintem tanulság az, hogy érdemes egyrészt lelassulnunk, még hogyha kicsit fel is pörögtünk pont az online kommunikáció miatt, de érdemes lassabban végeznünk a dolgunkat, és nem baj az, hogyha mondjuk akár egy lelkipásztor nem heti 6 napot dolgozik, és mondjuk naponta 10-12 órát, és az sem baj, hogyha a gyülekezet egyes tagjai bizonyos területeken besegítenek. A másik pedig, amit magunkkal vihetünk, az pedig emellett, hogy érdemes lelassulnunk, az pedig az, hogy igazából, amit már az előbb is elmondtam, hogy nem az ördögtől való ez az egész, és nem probléma az, hogyha megszólítunk olyanokat is, akikkel esetleg a valós életben személyesen nem találkoznánk. De talán ez a kettő.
A végére csak egy ilyen teljesen, mondjuk nem ide, kevésbé ide tartozó, talán személyesebb kérdés, hogy itt olvastam, hogy a Sárospataki Református Teológiai Akadémián diplomáztál, hogy Sárospatakhoz van esetleg bármi kötődésed?
Igen, én sátoraljaújhelyi vagyok, ugye ez a Sárospatak melletti város, és a családom egyik fele sárospataki, a másik sátoraljaújhelyi, illetve a feleségem is Sárospatakról származik, és őt is ott ismertem meg, tehát tulajdonképpen ott nőttem fel ez a kötődésem.
Említetted, hogy már újra találkoztok, és újra a gyülekezet, tehát hogy személyesen is találkozhatnak a tagok. Az első alkalommal, miután visszatértetek, milyen volt a hangulat, vagy milyen érzés volt visszatérni, vagy volt-e valami, ami más volt, vagy egy, nem is tudom, egy ilyen eufórikus érzés, vagy valami hasonló volt-e, amikor elsőre újból találkozhatott mindenki így pár hónap után?
Igen, én a magam nevében tudok nyilatkozni, hogy én minden héten ott ültem az üres templomban, vagy én prédikáltam egy kamerának, vagy a lelkész kollégám, és én vettem fel az igehirdetését, és számomra nagyon furcsa volt, amikor újra együtt ültünk ott a templomban az első alkalom, és ha nem is euforikus érzésnek nevezném, de az biztos, hogy egyfajta megilletődöttség, vagy egy meghatódottság ez a jó szó, volt ebben az alkalomban, amikor bár maszkban ültünk, már távol ültünk egymástól, de mégis fizikailag jelen voltunk, és ezért gondolom, ez még egy harmadik tanulságnak talán magunkkal vihetünk, hogy a fizikai együttlétet, de ne csak kereszténységről, és ne csak a gyülekezetekről beszéljünk, akár lehet egy egyetemi közösség, barátság, bármilyen kapcsolat, ezt nem tudja pótolni teljes mértékben soha az online jelenlét.
Köszönöm szépen nagyon a beszélgetést. Nagy Gergely református teológus lelkipásztor volt a vendégem itt az Első Pesti Egyetemi Rádióban, és köszönöm, hogy beszélgethettünk mindenről. A vallás az online térben, ez volt ma a mai témánk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és sziasztok!
A Vallani Szabadon című műsor a Független Média Központ vezetésével zajló Trolltalanítás című projekt támogatásával valósul meg. A támogatás az adások szabad elkészülését jelenti, amely tartalmát az EPR rádió szerkesztőségének munkatársai határozzák meg, és tartoznak érte felelősséggel.
Ez az Első Pesti Egyetemi Rádió vallásszabadságról szóló minisorozata, és a mai adásban pedig a vallás online térben való megjelenéséről beszélgetünk, és itt is van már velem következő vendégem, Lukovics Milán, a Szent Angéla iskola vezető lelkésze, aki az Országúti Ferences Plébánia képviseletében van itt velünk. Jó napot kívánok!
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Ugye a mai alkalommal, amiről beszélgetnénk, az elsősorban ugye az online misék, hiszen ha jól tudom, a járvány időszak alatt ezzel alkalmazkodtak a kialakult helyzethez. Viszont akkor kezdjük azzal, azt javaslom, hogy mennyire okozott gondot önöknek, vagy a gyülekezetnek, a közösségnek, a plébániának az új helyzethez való alkalmazkodása járvány időszakban?
Gondok sok szinten jelentkeztek, azért elsősorban az emberek egyéni életében. Tehát alkalmazkodni kellett ahhoz, hogy a gyerekeknek digitális oktatásra kellett átállniuk, tanároknak is, a szülőknek ahhoz, hogy segítsék a gyereküket abban, hogy tanuljanak, vagy teljesítsék az iskolai feladatokat. Valószínűleg sok szülő számára is, hát most ez egy ilyen nagy tapasztalat volt, hogy azért a pedagógusok munkája nem is olyan egyszerű. Aztán hát maguknak a most gyerektől függetlenül, hát a felnőtt embernek nyilván a munkájában okozott ez fennakadást, aggódott a saját egészségéért, vagy a családja egészségéért. mert nyilván nagyon sokaknak vannak idős hozzátartozói, őket kellett félteniük, vagy nem egy esetben veszekedni velük, hogy ők a legveszélyeztetettebb korosztály, tehát ne menjenek az utcára, meg a boltba, meg hasonlók. Nyilván ez azt is jelentette, hogy hát sokszor a szomszédoknak, vagy a szülőknek, idősebb hozzátartozóknak kellett bevásárolni, vagy gondoskodni róluk. Hát rengeteg szinten jelentkezett nehézség. Na most nyilván ennek keretében az is, hogy hát az emberek, hát mi magunk, hát nem tudtunk kapcsolatot tartani, vagy nem tudtunk azokkal találkozni, akikkel szeretünk, vagy azokat a munkánkat, vagy kefteléseinket űzni, amiket szoktunk. Tehát rengeteg szinten jelentkezett nehézség. Most ehhez képest az, hogy templomba, vagy egy valamilyen helyiségbe felszerelni egy kamerát és mikrofont, és úgy tartani az szentmisét, tehát ez ehhez képest tulajdonképpen eltörpül. Na most tulajdonképpen ezzel azt is akarom mondani, hogy természetesen egy ilyen járványhelyzet a mi életünkben hát egyedi dolog. Ilyen nem volt még az utóbbi évtizedekben. De hát azért akár az emberiség történetében, akár az egyháznak a történetében természetesen voltak ilyen válságidőszakok, tehát például járvány ügy, hát a középkorban rendszeresen volt. Hát a mostaninál azért azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal-sokkal súlyosabb. Hát emberek tízezrei haltak meg, egész ország lakosságának az egyharmada elpusztult egy pestis járványban akár, és hát ugye nem volt internet, amiben azért mégiscsak tudjuk tartani a kapcsolatot, tudunk dolgozni, tehát akár vásárolni, mert kiviszik házhoz, amit megvásároltunk. Tehát összehasonlíthatatlanul könnyebb a helyzetünk így. Ezzel együtt, tehát az egyháznak például a régi középkori pestis járványok idejéről vannak feljegyzések, hogy mit csináltak, hogy tulajdonképpen mit kell tenni ilyenkor. Úgyhogy, tehát a meglepetések meg a nehézségek sok szinten jelentkeztek. Ebben azt gondolom, hogy az, hogy a szentmise közvetítés, vagy az egyháznak a járványhelyzetre való reagálása, hát azt gondolom, hogy ez tartozott a könnyebbek közé.
Aha. Ez előbb mondta, hogy voltak régen kifejezett intézkedései az egyháznak erre, ilyen járványhelyzetre. Ebből tudtak valamit átvenni?
Hát elmondok egy konkrét példát. Gyöngyös városában, hát az itt van Budapesttől nem messze, ugye egy pestis járvány idején a ferences kolostornak a kertjében rendezték be a városi elkülönítőt, vagyis karantént. Uh-huh. Tehát akkor is volt karantén. Tehát féltek a fertőzéstől. Nyilvánvalóan ez azt is jelentette, hogy nem tartottak nyilvános istentiszteleteket. Hát amíg lehet, addig persze igen, de hát utána viszont, amikor a betegség terjedt, akkor nem, mert hát felelősséggel tartozunk egymást. Ez nagyon fontos dolog, hogy itten a szentmisékkel kapcsolatban is a gondolkodásunkban azért az jelent meg, hogy nem az a kérdés, hogy én félek-e a fertőzéstől, vagy nem, hanem az, hogy felelősek vagyunk a többi emberért. Nem csak azáltal, hogy továbbadjuk-e a betegséget, hanem a példamutatással is. Tehát mondjuk például azért nem tartott az egyház nyilvános istentiszteleteket, mert ha mi a számunkra fontos tevékenységre összejöhetünk a számunkra fontos helyen, hát akkor egy másik ember a számára fontos tevékenységre, a számára fontos emberekkel miért ne jöhetne össze? Tehát olyan példát mutatnánk, akár azoknak is, akik nem az egyházhoz tartoznak, de mégiscsak arra bátorítanánk őket, hogy hát ha a katolikusoknak lehet oda menni, akkor én miért nem mehetek még a kocsmába, vagy a sport tevékenységemre. Na, tehát, hogy ezekre megvannak azért a régi minták. Na most visszatérve Gyöngyösre, berendezték ott az elkülönítőt, és a ferences kolostorból egy ferences szerzetes oda ment a betegek közé, hogy hát aki szomjasan inni adjon, hát nyilván ezek halálos betegek voltak, tehát nagyon sokat nem ettek, vagy nem tudom én milyen, hát amiben kell, hát ott valamit próbáljon rajtuk segíteni, illetve hát egész egyszer meggyóntatta a haldoklókat, imádkozott a betegekkel, és előbb-utóbb ő maga is megkapta a betegséget. És volt egy fára akasztva vitték ki a kolostorból az élelmet, ebbe az elkülönítőbe, hogy hát aki eszik, az egyen, és hát ott volt egy harang, és amikor ez a ferences szerzetes ez érezte, hogy ő is elkapta a betegséget, akkor meghúzta ezt a harangot. És a kolostorban volt egy névsor, és ezen névsor szerint a következő ferences atya ment ki a pestises betegek közé. És egymás után 25-en haltak meg így a kolostorban. Tehát magyarán szólva az, hogy amennyire lehetséges, álljunk oda, akár a betegek mellé, vagy akik nehéz helyzetben vannak itt, mondjuk ugye nagyon sok ember, főleg idősebbek, hát teljesen magukra maradtak. Jó, nyilván telefon, meg rokon, aki tudta tartani, tartja velük a kapcsolatot, de hát azért ez a járványon túl sok embernek okozott hát egy ilyen mentális vagy pszichés nehézséget. Az, hogy beszorult a lakásába, hogy nem tudott emberekkel érintkezni. Na most, tehát abban, hogy akár ebben az online térben lássuk egymást, vagy elérhetők legyünk, hát ez is fontos, meg azt is fontosnak tartottuk, hogy éppenséggel, hát hogyha valaki nagyon beteg, vagy ha adoklik, hát akkor azért ezt meglátogassuk. Én magam is, hát volt ez így, hogy ugye bevitték az idős nagymamát, hát valakinek, az ismerősömnek, az édesanyját, meg a nagymamát a kórházba, és nyilván attól tartottak, hogy ott fog meghalni, mert olyan súlyos állapotban volt, meg attól tartottak, hogy már nem is fogják látni többet, mert ugye nem engedik belátogatni. Hát és akkor gyorsan szaladtam, akkor meggyóntattam, feladtam neki a betegek kenetét, tehát hogy amit lehet, hát segítsünk így személyesen is az embereken, illetve hát a telefonos meg egyéb ilyen személyes kapcsolattartás. Úgyhogy a középkori minták valahogy így segítettek most is.
Nagyon érdekes, amit mond ez a történet. Azt gondolom, hogy ez egy olyan szintű önfeláldozás, meg kötelességtudat kell, hogy mit gondol, hogy ez együtt jár ezzel a hivatással, amit végeznek, vagy ez egy olyan plusz emberi kvalitás, ami egyszerűen attól függ, hogy ki milyen személyiség.
Gondolom, hogy helyzet, a helyzet is hozza. Tehát nem csak a személyes kvalitás, nem csak az elhivatottság, hanem azért azt is látjuk, hogy átlagos emberek bizonyos helyzetekben hősként viselkednek. Hát egy tűzoltó, vagy most az egészségügyi dolgozók. Tehát lehet, hogy időnként sok kritika ér az egészségügyet, hogy nem tudom, nem elég gondosak ott a betegtologatók, vagy valakik, és hát most ezek az emberek, hát végül is nap mint nap a saját egészségüket, meg a családjuk egészségét kockáztatták, tehát hogy számos ilyen helyzet van, hogy az ember nem különösebben nagy hős, de hát amikor a helyzet megkívánja, akkor meg tudja állni a próbát. Hát más meg nem, és akkor az meg nem lesz hős, hanem esetleg elbukik ezen a vizsgán, de hát azt gondolom, hogy ilyen mindenhol adódik, tehát nem csak egy kolostorban, vagy nem, hogy mondjam, a hősök sem hősnek születtek, kisgyereknek, és aztán egy adott pillanatban néha a helyzet hozza azt, hogy hősiesen viselkedünk, vagy viselkednek.
Kell egy ilyen helyzet, hogy kiderüljön. Most ugye átérve itt arra, hogy az online ige hirdetés az hogy történt. Mondta, hogy a technikai szempontból ez egyszerű volt, csak fel kellett szerelni egy kamerát, viszont egyébként meg milyen volt mondjuk megélni azt, hogy mondjuk egy kamerának beszélnek csak mondjuk egy üres terem előtt, vagy bármiféle ilyen lélektani hatása, vagy furcsasága volt ennek?
Biztos, hogy mindkét oldalról van ennek furcsasága, vagy volt. Ugye a másik oldal is érdekes, tehát aki nézi, vagy részt vesz, mondjuk egy interneten, vagy Facebookon, vagy ezt, hogy valahogy közvetített szentmisén, vagy istentiszteleten, nyilván azt javasoltuk, hogy az jár el helyesen, aki próbál úgy bekapcsolódni, mintha ott lenne a templomban. Tehát, hogy nem csak háttérzajként szól, vagy nem csak úgy nézi, hanem hát, ahogy egyébként be szokott kapcsolódni, úgy próbálja meg bekapcsolódni. Most nyilván a másik oldalról is ugyanez a helyzet, hogy ilyen értelemben a Szent Mise vagy az istentisztelet az ugye nem egy olyan futballmeccs, amit közönség nélkül játszanak le, vagy egy olyan színházi előadásról nincsenek nézők, hanem hát tulajdonképpen a pap az Anyaszentegyház liturgiáját vagy istentiszteletét mutatja be hát a fölséges Istennek a dicséretére. Hát ezt kell tennie. Na most az, hogy itt éppenséggel üres a templom, vagy néhány ember lézengott, vagy járványhelyzet miatt egy kamera van, ebből a szempontból ez másodlagos. Persze, hogy van szokatlansága, meg az, aki nem szokta ezt, annak hozzá kell szoknia, hogy most olyan emberek is látják az ő mozdulatait, vagy szavait hallják, akiket ő nem lát, tehát hogy ez ilyen szempontból egy ugye ilyen egyenlőtlen helyzet, de hát, hogy mondjam, minden csoda 3 napig tart, tehát ehhez is hozzászokott nyilván mindenki. Az ember sok mindenhez hozzá tud szokni, úgyhogy...
Persze, és van egy olyan lehetőség is ebben, hogy még több emberhez eljuthat, mondjuk azokhoz is, akik kevésbé hívők, és úgy érdeklődnek, és mondjuk ilyen ezeken a felületeken esetleg lehet nyitni olyan közönség felé is, akik mondjuk eddig kevésbé voltak bevonva.
Biztos, hogy ez így van. Részben ugye a technikának köszönhetően is, részben azért, mert hát nagyon sok esetben ugye, ha eddig mondjuk egy család, nem mindenki ment el a templomba, csak mondjuk egyik vagy másik szereplője egy családnak, hát lehet, hogy most azért mégis az egész család leült oda a képernyő elé. Tehát biztos, hogy ez ilyen értelemben nyitás is. Hát másrészt meg lélektanilag is, tehát ugye, hogy akkor, amikor baj van, hogy hát egész egyszerűen az emberek sok esetben beszorultak a négy fal közé, meg hát számos tevékenység ugye nem volt lehetséges. Tehát legalább valami történik alapon, hát akkor megnézték azt a szentmisek közvetítést vasárnap. Úgyhogy hát biztos, hogy bajban, meg hát ugye ez nem csak a mélységre vonatkozik, hanem azért ebben az időszakban azt lehet tapasztalni, hogy a médiafogyasztás, meg az ilyen kis filmek, meg videók hát azért taroltak, tehát ugye rengetegen. Igen. Töltötték ezzel az időt, hát most kinyugban, vagy jobb hiány, vagy érdeklődésből. Hát most ez felfutott, ez az online jelenlét.
Ha most például így mondjuk a gyóntatás gyakorlatára gondolok, akkor azt például hogyan zajlott ebben az időszakban? Mert ugye például az idősebb embereknek, vagy akik nagyon veszélyeztetettek voltak, nem volt javaslat, hogy kimozduljanak otthonról. Volt-e olyan megoldásuk erre, hogy mondjuk online lehessen ezeket elvégezni? És ha igen, akkor mi volt a tapasztalatuk, hogy ezt hogyan fogadták az emberek? Kétkedve, vagy bizalmatlanul, vagy mi volt a tapasztalat?
Nagyon érdekes az, hogy tulajdonképpen az egyháznak a tevékenységében megkerülhetetlen a személyesség. Tehát, hogy ha most visszagondolunk mondjuk Jézus Krisztusra, meg az evangéliumokra, amit ugye el lehet olvasni a Bibliában, de biztos, hogy akkor is voltak kommunikációs eszközök, nyilván mások, mint manapság, de hát például levelek vagy könyvek voltak. Azokat másolták, terjesztették, stb. Most ehhez képest Jézus Krisztus hát egyetlen sort le nem írt. Egyetlen sort le nem diktált. Tehát az Anyaszentegyház az nem az Jézus Krisztust követi, vagy próbálja követni, tehát ő pedig egész egyszerűen még akkor is, amikor lettek volna más eszközök is, a személyes kapcsolatban szólt. Na most ez is az oka annak, hogy például Szent Jónást végezni telefonon vagy interneten keresztül nem lehet. Nyilván ennek egyéb járulékos okai is vannak, például a titkosságnak a biztosítása, amiért ugye éppenséggel egy papa akár az életét is adja, hogyha nagyon szükséges. Vannak ennek vértanúi a gyónási titoknak a 20. században is, meg, tehát nem csak a ókorban vagy a középkorban. Úgyhogy tehát, hogy éppen ezért Szent Jónást nem lehet végezni ezen a módon. Beszélgetni lehet, tehát arra például én is megjelöltem egy ilyen időt, amikor, bár most akkor tehát nyilván elárulom a hallgatóknak, hogy én amúgy egy más rádiónál, de hát szintén tevékenykedem, én vagyok a Mária Rádiónak a műsorigazgatója, iskola lelkészi tevékenységem mellett. Tehát ott a hallgatóknak hát megmondtuk, hogy ebben az időben, ezen a telefonszámon engem elérhetnek egy 10 perces beszélgetésre. Minden nap adtam egy órát, hát ennyi fért bele az időbe. Tehát az, hogy próbáljunk rendelkezésre állni, az fontos. Magát a Szent Jónást ilyen módon nem lehetett elvégezni. Most mi a megoldás? Hát egyrészt az, hogy itt történetesen a Margit körúti plébánián a kihirdetett gyóntatási időpontokat megtartottuk. Tehát amikor az időjárás engedte, vagy most már engedi főleg, hát akkor kinn a kolostornak az udvarán, egymástól távolságot tartva, maszkban. Hát amikor ez még nem volt lehetséges, ugye a gyóntató székek azok olyan érdekes szerkezetek, hogy végül is el van választva egymástól a két személy, és hát gyakorlatilag egy ilyen kis ablak van közöttük, azon is van egy rács, és hát ezt lefóliáztuk. Tehát ilyen értelemben nyilván az emberek nagyon töredék számban jöttek ahhoz képest, hogy ugye húsvét is volt. Ez persze nem baj, nem biztattuk őket erre, hanem inkább arra, hogy hát most várjanak nyugodtan. Az Úristen az nem fogja összeráncolni a homlokát, vagy a szemöldökét, hogyha most nem megy elgyóni, hát majd elmegy később. Illetve hát azt talán kevesen tudják, hogy amikor egyáltalán ez a kiárási korlátozás ugye életbe lépett, már azelőtt az Anyaszentegyház hát ugye lehetővé tette az úgynevezett általános feloldozást. Tehát, hogy akár egyszerre sokan oda jönnek a templomba, és a konkrét személyes gyónás nélkül megkapják a feloldozást azzal, hogy hát majd, amikor lesz lehetőségük, akkor ezt a személyes gyónást is elvégzik. Úgyhogy hát így hidalja át az egyház ezeket a nehézségeket.
Ez az általános gyónás egyébként is létező gyakorlat?
Csak rendkívüli helyzetben. Uh-huh. Tehát akkor, amikor valami ilyen járványhelyzet, tömegkatasztrófa, háború, nem tudom mi miatt, nincs mód a személyes gyónásra, akkor ezt külön, hát most az az egyházjogi szabályozás, hogy az egyes országokban a püspöki karnak kell ezt engedélyezni. Tehát nem úgy megy a dolog, hogy ott ül egy pap a gyóntatószékben, látja, hogy sokan állnak a gyóntatószék előtt és várnak, őneki meg nem tudom, kevés az ideje, vagy már nagyon fáradt, és akkor általános feloldozás. Hát ilyen nincs. Tehát nyilván amikor kijárási korlátozás volt, mint ahogy most már nincs, akkor volt lehetőség erre az általános feloldozásra. Tehát mondjuk például a pap esetleg bemegy egy korterembe, de hát esetleg nem is engedik már közel a betegekhez, de akkor, hogyha mondjuk ott lenne 8 beteg, aki gyógyulni szeretne, akkor megadhatta nekik az általános feloldozást. Aztán hát aki sajnos meghalt, az már utána nem fog meggyógyulni, nem baj, a feloldozást megkapta, hát aki pedig tud, az majd elvégzi a gyónását. Most már ugye nincs kijárási korlátozás, tehát most már ez a lehetőség nem áll fönn, de egyébként ezt, hogy általános feloldozás, ezt az egyház nem most 2020-ban találta ki, hanem hát ez is régtől meglévő gyakorlat.
Most azt nézzük, hogy mi volt a legfontosabb tanulság ebből a járványügyi időszakból, és akkor akár nézhetjük külön, hogy mondjuk így a gyülekezet számára, és önnek személyesen.
Mindenképpen nagyon összetett és érdekes tapasztalat volt. Én nekem mondjuk így személy szerint, én nyilván nem kerültem most kórházba, vagy így a közvetlen ismeretségi körömben sem voltak áldozatai ennek a fertőzésnek, vagy a járványnak. Tehát ilyen értelemben az én számomra ez egyébként viszonylag jól telt ez az időszak. Sok olyan dolgot csináltam, amit egyébként nem, például rendszeresen elmentem sétálni. Ez egészséges is, meg hát rengeteg szép helyen jártam itt a Margit körút környékén. Na most nyilván tanulság az többek között, hogy ugye a külső tevékenységek csökkentek, nem egy esetben rengeteg mindent hát nem lehetett csinálni, nem lehetett ide menni, oda menni, ahova az embert ugye egyébként hívják. Tehát, hogy szellemileg tartalmasan tölteni az időt, ez mondjuk most így azt gondolom, hogy nagyjából a személyes mérlegem nem olyan rossz ebből a szempontból, de hát ez egy feladat ilyen helyzetben, és ad egy tartalmat, plusz tartalmat is, amire esetleg mondjuk egyébként nincs idő. Hát nagyjából, hát nyilván az is egy tanulság, hogy talán az emberek, igen, most rádöbbennek, hogy mennyire igénylik ezt a személyes kontaktust, tehát hogy egyébként akkor, amikor hajszolt az élet, nem tudom, akkor ugye hajlamos vagyok akár én magam is elfelejteni, de hát most újra rá kellett döbbenni, hogy hát ez nagyon lényeges, erre akkor is időt kell szánni, amikor az ember úgy érzi, hogy hát tényleg rohan az idő, meg az élet. Na most hát gyülekezeti szinten, közösségi szinten azt gondolom, hogy valamiképpen látható az, hogy az az igény, hogy ez a szentmiséknek az online közvetítése, ez fennmaradjon legalábbis részben, ha nem is mindegyiket. Nem azért, hogy aki el tudna menni a templomba, az ne menjen, mert hát aki rendszeresen jár templomba, az tulajdonképpen már várta, hogy na hát mikor mehetek újra, mert mindenki megunta egy kicsit a lakás négy fala között a bezártságot is. De viszont mégis például mondjuk azok, akik nagyot hallanak, idősebbek, és már rossz a fülük, hát élvezték azt, hogy minden szót értenek. Uh-huh. Meg hát van, aki nem tud eljönni. És természetesen ugye különböző rádióadásokban be lehet kapcsolódni mondjuk szentmise közvetítésbe, de mondjuk például az, hogy valaki valahova évtizedeken keresztül járt, és akkor hát most ott látja, tehát azt látja, ahova ő járni szokott, az mégiscsak más, mint hogyha mondjuk egy másik templomból, vagy éppen rádión keresztül nem látható képpel hallgatja az istentiszteletnek a közvetítését. Tehát nyilván az is sokat jelent neki, de ez egy ilyen plusz érzelmi dolog, hogy hát ahova évtizedeken át jártam, hát azt látom, és oda tudom magam képzelni. Úgyhogy hát ilyen tanulságai vannak, meg hát annak is, hogy reméljük, hogy tényleg elértünk olyan embereket is, vagy meg tudtunk szólítani, akiket korábban nem. Hát nyilván most kíváncsiak vagyunk arra, hogy velük sikerül-e személyes kapcsolatot találni, tehát amikor ugye véget ért ez a kijárási korlátozás, hát tulajdonképpen ezt mondtuk, hogy eddig a képernyőkön keresztül láttak minket, hát most mi szeretnénk látni ezeket az embereket, tehát jöjjenek el és mutassák meg magukat. Na hát majd meglátjuk.
Az előbb említette, hogy szeretnék valamelyest megtartani legalábbis részben ezt az online mise közvetítést. Ezen kívül, ha most nézzük, van-e olyan akár szokás, vagy akár életmódbeli változás, amiről azt gondolja, hogy át tudja menteni, vagy amit úgymond magával visz ebből az időszakból?
Biztos, hogy az, ami mondjuk egy ilyen járványhelyzetnek a pozitívuma, abból, amit tovább lehet vinni, azt érdemes tovább vinni. Mert most ugye nyilván én, mint egy katolikus pap, ugye kicsit sajátos helyzetben vagyok, de hát mondjuk nagyon sok családos ismerősöm, hát ugye örömmel említette azt, hogy döbbenetes az, hogy egy család együtt reggelizik, vagy együtt ebédel. Nyilván erre nem lesz mód. Akkor, amikor a gyerekek három különböző iskolába mennek, meg a szülők a munkájukhoz, stb. De mondjuk az, hogy ilyen dolgokat megbecsüljünk, hát ez nagyon fontos. Vagy ezt nagyon tovább kéne vinni. Talán, aki jól használta fel az időt, annak biztos, hogy jutott ideje olyanra, amire egyébként nem. Mondjuk én említem ezt a séta dolgot. Ez nagyon jó dolog. Na most arra rá kell jönni például, hogy nagyon sok ember van, aki hazamegy a munkájából, és utána otthon még másfél órát telefonál. Most egy-két munkahelyi telefon, akkor felhívja, nem tudom, a szüleit vagy a rokonait, meg akkor egy-két barát ismerős, és akkor simán elmegy másfél óra azzal, hogy telefonálgasson. Na most, hogyha ehelyett fog egy fülhallgatót, és elmegy sétálni, és úgy bonyolítja le a telefonjait, hát akkor sétált is, meg telefonált is. Tehát valami kreativitással, nyilván nem pontosan ugyanúgy, ahogy a karantén ideje alatt, de hát azért ezeknek a pozitívumát érdemes megtartani. Úgyhogy hát én is azt érzem persze, hogy vége a kijárási korlátozásnak, rögtön vége a sétáimnak is. Tehát, hogy ez feladat, hogy amire jutott idő, arra jusson a későbbiekben is. Hát ez biztos, hogyha az időt beosztjuk, akkor nagyon sok mindenre elég. Ha hagyjuk, hogy csak úgy teljen, ahogy sodornak minket az események, hát akkor biztos, hogy számba vehetjük azt, hogy ja, hát erre se jutott, meg arra se jutott.
Hát azt hiszem, hogy akkor ez igazániból most mindnyájunknak feladat lehet, hogy átgondoljuk, hogy mi az, amit át tudunk menteni a gyakorlatba, mi az, amit érdemes megtartanunk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az Országúti Ferences Plébánia képviseletében Lukovics Milán volt itt velem, aki a Szent Angéla iskola vezető lelkésze és tanára is. Köszönöm, hogy itt volt, és minden jót kívánok.
Én is köszönöm szépen a ügyes kérdéseket, a jó beszélgetést, és hát szeretettel üdvözlöm a első pesti egyetemi rádió hallgatóit.
A vallásszabadság mindig egy egyszerre aktuális és sokoldalú kérdés. Különösen a 21. században, a digitalizáció korában. Köszönjük, hogy velünk tartottatok!
A Vallani Szabadon című minisorozatunk mai adásában a vallás online térben való megjelenéséről beszélgettünk. Vendégeim voltak Nagy Gergely, református teológus, lelkipásztor, valamint Lukovics Milán, az Országúti Ferences Plébánia képviseletében a Szent Angéla iskola vezető lelkésze és tanára. A mai adást szerkesztette Jamriskó Tamás, és vezette Kazinczy Bálint.
A Vallani Szabadon című műsor a Független Médiaközpont vezetésével zajló Get the Trolls Out című projekt támogatásával valósul meg. A támogatás az adások szabad elkészülését jelenti, amely tartalmát az EPR rádió szerkesztőségének munkatársai határozzák meg, és tartoznak érte felelősséggel. Köszönjük, hogy velünk tartottatok!